és az ország beszédét beszélte, amely nyelvét, ajakát és állkapcsát másként alakította, mint amilyen alakjuk volt. Úgyhogy Jákob, az atya csak hamar így szólt volna hozzá: Damu, gajacskám, mi történt a száddal? Nem ismerem meg. Röviden, József külsőre és mozgásra szemlátomást egyiptomi lett. És ez gyorsan, könnyen és észrevétlenül történt vele. Mert szelleme és anyaga nagyvilági hajlékony volt, s hozzá még nagyon fiatal és fogékony is, amikor az országba jött, és annál készségesebben és kényelmesebben ment végbe személyének hozzáformálódása az ország stílusához, mivel egyrészt testileg, Isten tudja honnét, habitusa, a karcsú tagok és egyenes váll mindig bizonyos rokon hasonlóságot mutatott az egyiptomival, másrészt lelkileg az együtt élőn alkalmazkodó idegen élethelyzete az ország fiai között számára nem volt új, hanem régen megszokott és hagyományos. Mert odahaza is ő és övéi, Ábrahám fiai, mindig mint gérim és vendégek lakoztak az ország gyermekei között, persze átalakulva, hozzájuk kötve és közéjük települve régtől fogva, de mégis benső fenntartással és az igazi Kánaán beliek iszonyú kedélyes bálszokásaira szórakozott tárgyilagossággal tekintve. Így volt most Józseffel megint Egyiptom országában. És nagyvilágiságával kényelmesen összetudta egyeztetni a fenntartást és alkalmazkodást, mert az, aki ezt számára megkönnyítette, és az ellene való hűtlenség fullánkjától megszabadította, Elohim volt, aki ebbe az országba hozta, és akinek föloldozására és kímélő elnézésére bizalommal számíthatott, amiért minden tagjában egyiptomi lett, és külsőleg egészen hápi gyermeke és fáraó alattvalója, mindig csak a néma fenntartás fenntartásával. Így hát az ő nagyvilágiassága egészen sajátságos volt. Mert nyilván ezt tette lehetővé, hogy vidám alkalmazkodással élhessen Egyiptom népe közt, és megengedte, hogy jó barátságban lehessen szép műveltségével, de másfelől titkon viszont ezek voltak a nagyvilágiak, akikre József jó akaró tapintattal és szórakozott pillantással nézett, fajának szellemi iróniáját fordítva szokásaik negédes borzalmassága ellen. Az egyiptomi év elragadta és körben magával sodorta a természet apály dagájával és az ünnepek önmagukba visszakanyarodó körtáncával, melyek kezdetél akár ezt, akár azt vehetjük. Az új év ünnepét az áradás kezdetekor, amely hihetetlenül zsibongó és reménnyel teli volt, Józsefre nézve különben végzetesen jelentős, amint látni fogjuk, vagy fáraó trónra lépésének visszatérő napját, amelyen ugyancsak évről évre megújultak az újongó népi reménykedések, amik magához, az ős naphoz, az új uralom és kor kezdetéhez kapcsolódtak. Tudnélik, hogy a jog elűzi a jogtalanságot, és az élet csupa nevetés és ámulat lesz, vagy akármelyik emlék és ünnepnapot, mert mind a visszatérés körforgásába tartozott. Egyiptom természeti életében József a folyam apadásának idején lépett, amikor a föld előtűnt, és már megtörtént a vetés. Ekkor adták el. És azután tovább hatolt az évbe, és keringett az évvel. Eljött az aratás ideje, amely névlegesen a lángoló nyárig és ama hetekig tartott, amelyeket mi júniusnak nevezünk. Amikor is a megapadt folyó a nép jámbor ujjongása közepette ismét dagadni kezdett, s lassan kilépett medréből, fáraó hivatalnokai pedig pontosan figyelték s mérték, mert semmi sem volt fontosabb annál, hogy a folyó áradása megfelelő legyen, s nem túlságosan vad, s nem túlságosan szelíd, hiszen ettől függött, hogy kéme fiainak legyen mit enni, és bőséges adóév következzék, s a fáraó építkezhessen. Hat héten át csak dagadt-dagadt a tápláló. Egészen csöndben és hüvelykről hüvelykre, nappal és éjszaka is, amikor az emberek aludtak, s álmukban is bíztak benne. Később aztán, a leglángolóbb nyár idején, amikor mi július második felét írnánk, és együttom gyermekei Paofi hónapról beszéltek, az ő esztendejük és Ahetnek nevezett első évszakuk második hónapjáról hatalmasan megáradt, messze elömlött két oldalt a szántóföldeken, s elborította az országot, ezt a különös és egyszeri országot, amelyhez hasonló sehol sem volt a világon, s amely most Józsefnek még tapasztalatlan ámulatára és kacajára egyetlen szent tóvá változott, melyből magasan fekvésük folytán a városok és falvak járható töltésekkel összekötve szigetként meredtek ki. Így állt az Isten, és zsírját és tápláló iszapját négy héten át borította a szántóföldre, egészen Peret évszakig, amely a második, a télidő, ekkor tűnni kezdett, és ismét ágyába húzódott. A vizek elszáradának, amint József távoli emlékezéssel a maga részéről a folyamatot nevezte, úgyhogy a mi januárunk havában már ismét régi ágyukban hömpölyögtek, de még mindig tovább tűntek és fogytak egészen nyárig. És 72 nap, a 72 összeesküvő napjai, a téli szárasság napjai úgy teltek el, hogy az Isten tova tűnt és meghalt mindaddig, míg Fáraó folyamőrei nem jelentették, hogy ismét dagadni kezd, és új áldás év kezdődik, közepes vagy gazdag, de minden esetre Amun óvjon éhínségtől és gonoszabb adó elmaradástól ment, különben Fáraó végül még semmit sem építhetne. József úgy ítélte, gyorsan forog az idő új évtől új évig, vagy az év ama pillanatától, amikor az országba jött. Ugyaneddig gyorsan forgott, akárhogy számolt is, és akárhová tette is kezdetét, az áradás, vetés és aratás három évszakán át, mindegyikre négy hónapot számítva s ünnepekkel díszítve, amelyeken József világfiasan részt vett, bízva magasabb elnézésben és persze fönntartással. De már csak azért is részt kellett rajtuk venni és közben jó arcot vágni, mert a bálványok ünnepei a gazdasági élettel sokszoros kapcsolatban álltak. És mint Petepré szolgája és Montkáv üzleti ügyvivője, nem kerülhett el a vásárokat és sokadalmakat, melyek a szent ünnepségekkel össze voltak kötve, mert a kereskedés mindenütt ott virágzik, ahol sok ember sereglik össze. Tébe templomainak előcsarnokában állandóan adtak, vettek, hogy az áldozati szertartást végezhessék. De számos zarándokhely is volt a folyó mentén föl s alá, ahová a nép sűrű csapatokban vonult mindenünnen, ha itt vagy amott valamely Isten ülte ünnepét, földíszítette házát, jóslatokra nyitotta száját, s a lelki vígasszal egyben tolongásos tömegszórakozásokat, zsibajt és vásári forgalmat is ígért. Nem csak Bastet, a Delta macska istene ülte meg ünnepét, amerről József már az első időben oly parázna dolgokat hallott. Nem messze onnét a Mendeszi, vagy amint kémefiai mondták, Dzsedeti bakkecskéhez évről évre távolról és közelről hasonlóan áradt a nép, sőt még vidámabban, mint Perbastetbe, mert Bindidi, a bak, a maga nyerseségében és bujaságában még közelebb állott a népi lélekhez, mint a macska, s ünnepén nyilvánosan közösült egy odavaló szűzzel. De bizonyosan állíthatjuk, hogy József, aki üzletileg a bakvásárra is elutazott, nem is hederített erre a cselekményre, hanem kizárólag azzal törődött, miként adhatja el, mint az ispán megbízottja papírosát, edényeit és főzelékeit. Sok minden volt az országban, és az ország szokásai, kiváltképpen ünnepi szokásai közt. mert az ünnepben a szokásnak jön el igazi órája, amikor érvényesülhet és megdicsőülhet, amire József Jákobra való tekintettel világfiassága ellenére nem is hederített, vagy csak hűvösen szórakozott pillantást vetett. Így nem szerette az ország fiainak ital szeretetét. Efféle vonzódásban Noé emlékezete épp úgy megakadályozta, mint a józanul tűnődő atyai példakép lelkében, valamint tulajdon természet, amely derűs és vidám volt ugyan, de megvetette a tántorgó önkívületet. Kéne fiai viszont semmit sem szerettek jobban, mint alaposan leinni magukat sörrel vagy borral minden adódó alkalommal, a férfiak épp úgy, mint a nők. Ünnepélyeken valamennyien bőségesen kaptak bort, úgyhogy gyermekeikkel és asszonyaikkal 4 napon át is ittak, és közben lopták a napot. Ezen kívül még külön ivónapok is voltak, mint a nagy sörünnep a régi történet tiszteletére, amikor háthora hatalmas az oroszlánfejű Szahmet dühöngve ki akarta írtani az emberiséget, s fajtánk teljes megsemmisülését csak az akadályozta meg, hogy Ré nagyon szép csellel, vörösre festett vérsörrel leitatta. Ezért Egyiptom fiai ezen a napon egészen veszedelmes mértékben ittak sört. Sötét sört, kesz nevű sört, amely igen erős volt, mézes sört, a kikötőből valós az országban főzött sört, leginkább Dendera városában, Háthor székhelyén, ahová ecélból zarándokoltak, s amelyet ezért a részegség székhelyének neveztek, mint a részegség istennőjének házát. József nem sokat hederített erre, és csupán tessék-lássék, s udvariasságból ivott egy keveset, amennyire az üzlet és alkalmazkodás kívánta. A halottak urának, Uzirinek nagy ünnepén is, a legrövidebb napon, amikor meghalt a világosító, Jákob kedvéért csak nagyon szórakozottan nézett végig egyes népszokásokat, noha ezt az ünnepet és játékait és előadásait vonzódó figyelemmel követte. Mert ezekben a szétszaggatott és eltemetett Istennek szenvedései újultak meg, aki föltámadt, s a papok és a nép igen szép álarcos játékokban jelenítették meg borzalmait épp úgy, mint a föltámadás diadalát, amely közben az egész nép egy lábon ugrált örömében, s amikor különben is sok tőzsgyökeres bohóság, s immár senki számára nem érthető ős hagyomány elevenedett föl, például kegyetlen csetepaték különböző embercsoportok között, melyek körül az egyik Pe város lakosait, a másik Dep város lakosait képviselte, senki sem tudta, miféle városok voltak ezek, vagy hogy egy szamárcsordát nagy gúnyüvöltéssel s ugyancsak irgalmatlan ütlegelés közepette körülhajszoltak a városon. Bizonyos értelemben ellentmondás volt, hogy a fallikus kiválóságot jelképező állatokat gúnnyal és ütlegekkel traktálták, mert hiszen a halott és eltemetett Istennek ünnepe egyben a merevedő férfi erő megszentelése is volt, amely széttépi Uziri múmiapójáját, úgyhogy ezet nőstény kesejüként fogadja tőle a bosszuló fiat, s a falvakban ez időben magasztaló körmenetekben hordták körül az asszonyok a rőfnyi hosszú férfi tagot, és zsineggel mozgatták. Így mondott ellent az ünnepben gúny és ütlegelés a magasztalásnak, mégpedig abból a világos okból, mert a merevedő nemzés egyfelől ugyan a drága élet és termékenyítő fennmaradás ügye volt, másfelől azonban még inkább a halálé. Mert Uziri halott volt, amikor a kesejűvel nemzett. Az istenek mind nemzőn merevettek a halálban, s magunk közt szólva ez volt az oka, miért József minden szeszélyes vonzódás ellenére Uziri a szétszaggatott ünnepe iránt némely ez alkalommal űzött szokásra rá se hederített, és lelkében szórakozottan haladt el mellettük. Miféle ok volt ez? Kényes és nehéz erről beszélni, mert ha az egyik ismeri is, a másik még nem látja. Ami különben annál megbocsáthatóbb, mert József maga is alig látta, és csak félig és háromnegyed részt tudott róla homályosan számot adni. Halk és csaknem öntudatlan lelkifordulás mozdult itt meg, mégpedig a hűtlenség miatt. A hűtlenség miatt az Úr iránt, vegyük bár a szó jelentését ilyen vagy amolyan fokon. Nem szabad elfelejtenünk, hogy József holtnak és a holtak országához tartozónak tekintette magát, ebben növekedett, és emlékezzünk a névre, amelyet jelképes bitorlással fölvett itt. A név bitorlása nem is volt olyan jogtalan, mivel Micráim fiai rég keresztül vitték, hogy mindegyikük, a legkisebb is, ha meghalt, Uzíri lett, és nevét a szétdaraboltéval egyesítette, amiként Hápi, a bika, Szerápisz lett a halálban, úgyhogy az egyesítés ezt jelentette Istenné halni, vagy Istenhez hasonlóvá lenni. Ám épp ez, az Istenné levés és holttá válás a pólyaszaggató nemző állapot gondolatát idézte föl. És József félig öntudatlan lelkifordulása a titkos belátással függött össze, hogy bizonyos dudu okozta pillantások, amelyek ekkortájt aggasztó örvendetes módon kezdtek életébe belejátszani, távolról már az isteni halálmerevedéssel és így a hűtlenséggel álltak veszedelmes vonatkozásban. Most hát a lehető legnagyobb kímélettel szóba hoztuk. Miért nem hederített József az uzíri ünnep népszokásaira, sem a falusi asszonyok körmeneteire, sem pedig a szamara ütlegelésére? De különben alaposan körülnézett a városban és országban az egyiptomi év ünnepekkel ékes körforgása folyamán. Egyszer másszor, amint folytak az évek, még fáraót is látta. Mert előfordult, hogy az Isten megjelent, nem csak a megjelenő ablakban, amikor kitüntetéseket hajított alá a szerencsésekre kiválasztottak jelenlétében, hanem sugározva lépett elő néha palotája éghatárából, és teljes fényben ragyogott föl népe előtt, amely örömében egy lábon kezdett ugrálni, amint az előírás követelte, és az ország fiainak szíve is diktálta. Fáraó kövér és zömök volt, így látta József. Orcájának színe nem a legjobb, legalább akkor nem, amikor Rákhel fia másodszor vagy harmadszor láthatta, és arckifejezése nagyon emlékeztetett Montcavéra, amikor ez a veséjét fájdította. Amenhotep, a harmadik Nebmaré, csak ugyan azokban az években kezdett betegeskedni, amelyeket József Potifár házában töltött, és amikor naggyá lett benne, és a templom tudós papjainak s a könyvesház varázslóinak ítélete szerint fáraó testi állapotában növekvő hajlam mutatkozott, hogy ismét egyesüljön a nappal. Az orvos proféták semmi módon sem tudtak gátat vedni ennek a hajlamnak, hiszen természetes jogosultsága túlságosan is nagy volt. Negyedik Tutmózisz és a Mitanni Mutemveje, isteni fia akkor, amikor József másodízben futotta meg az egyiptomi évkört, ünnepelte uralkodói jubileumát, melyet Hepszednek neveztek, azaz 30. éve volt, hogy számtalan formaság közepette, amelyek a nagy visszatérés napján a legpontosabban ismétlődtek, a kettős koronát fejére tették. Nagyszerű, háborúktól csak nem ment uralkodói élet volt mögötte, hieratikus pompával és országos gondokkal épp úgy terhes, mint aranyköntösökkel, tele vadász örömökkel, amelyeknek emlékére Skarabeusz köveket bocsáttatott ki, s a beteljesült építő kedvfényében ragyogó, s immár élete napja fogyatkozóban volt, amiként Józsefé növekvőben. Régebben gyakran szenvedett az isteni fenség fokszúban, amit balzsamos édességek megszokott rákcsálása nagyban elősegített, úgyhogy nem egyszer kellett dagat arccal adni a kihallgatásokat és állami fogadásokat a trónteremben. A Hepszed óta azonban, amely alkalommal József a kivonulót láthatta, testi szenvedéseit más, mélyebben rejtőző szervek okozták. Fáraó szíve néha kihagyott, vagy túlságos heves ütemben dobolt mellében, úgyhogy lélegzete elakadt. Ürülékeiben olyan anyagok voltak, amelyeket a testnek meg kellett volna tartania, de nem tudta, mert fogyatkozóban volt. És még később már nem csak az arc dagadt és duzzadt meg, hanem a has és a láb is. Ekkor történt, hogy az Isten távoli, a maga szférájában szintén isteninek tartott testvére és levélváltó társa, a Mittanibeli Tuszratta király, Sutarnának mutemveje, akit Amenhotep anyjának nevezett, apjának fia, hogy tehát az Eufrátesz melletti sógor, mert Guilipa hercegnőt Sutarnától fogadta mellékfeleségként ágyasházába, a legbiztosabb fedezet alatt egy gyógyító erejű isztár szobrot küldött távoli fővárosából Tébébe, mivel hallott fáraó testi bajairól, és könnyebb esetekben maga is jó tapasztalatokat szerzett a varázsszoborral. Az egész főváros, sőt, egész felső és alsó Egyiptom a Néger határoktól le a tengerig, e küldemény megérkezéséről beszélt a Merimat palotába és Potifár házában is napokon át kizárólag erről folyt a szó. Tény azonban, hogy a messziről jött isztár képtelen vagy kedvtelen volt többre, mint hogy fáraó légzési nehézségeire és puffadásaira némi egészen átmeneti enyhülést hozzon, a honi varázslók nagy elégtételére, akiknek méregírjai sem tudtak semmi lényegeset elérni, egyszerűen mivel a hajlam az újból való egyesülésre a nappal mindennél erősebb volt, és lassú, föltartózhatatlansággal érvényre jutott. József látta fáraót a Hepszed alkalmával, amikor egész véze talpon volt, hogy végignézze az Isten kivonulását, ami azokhoz az ünnepélyes cselekményekhez és szertartásokhoz tartozott, melyek az egész örömnapot betöltötték. Mindezek a beöltöztetések, trónra lépések, megkoronáztatások, istenállarcos papok segítségével végrehajtott tisztító fürdők, töménezések és ős értelmű hókusz-pókuszok nagyrészt a palota belsejében, csupán az udvar és ország nagyjainak szeme láttára folytak le, míg odakinn a nép táncolva és tivornyázva képzelődött, hogy ezzel a nappal gyökeresen megújul az idő és az áldás, a jog, a béke, a nevetés és az általános testvériség korszaka virrat föl vele. Ez a vidám meggyőződés már a trónváltozás eredeti napjával, egy emberöltő előtt is bensőségesen összeforrott, s az évenként visszatérő napon némileg sápadtabb és múlékonyabb alakban mindig megújult. A Hepszedkor azonban teljes frissességében és ünnepi erejében élet föl a szívekben, a hit diadalaként, minden tapasztalás fölött, s egy várakozásról tanúskodva, amelyet semmi tapasztalás nem téphet ki az emberi lélekből, mert magasabb kéz ültette el oda. Fáraó kivonulása azonban déltájban, amikor Amun házába ment, hogy áldozzon neki, nyilvános látványosság volt, és nyugaton, a palota kapuja előtt is nagyon sok nép, köztük József várta, más tömegek meg az út mentén tolongtak, amelyen a királyi menet a másik parton szeli majd át a várost, a Kos Szfinxnek, nagy útjának, Amon ünnepi útvonalának mentén. A királyi palota, fáraó nagyháza, amelyről fáraó nevét vette, mert fáraó annyi, mint nagyház, jól lehet Egyiptom fiainak ajakán, a szó kisé másként alakult, és a fáraótól hasonló módon különbözött, mint Petepré Potifártól. A palota a sivatag szélén feküdt, a színesen csillámló tébei sziklacsúcsok lábánál, őrzött kapukkal megtört, messze húzódó körfalak közepette, melyek az Isten szép kertjeit is körülvették, valamint a virágok és külföldi fák között nevető tavat, amely Amenhotep szavára főként telje, a nagy feleség kedvéért csillant föl a kertek keleti részén. A nyaknyújtogató nép odakin nem sokat látott Merimat fényes pompájából. Palotaőröket látott a kapuk előtt, ék alakú bőrlapokkal kötényük előtt, stollas rohamsisakban napsütötte lombokat látott szikrázni a mindig lengő szélben, ékes tetőket látott tarkafaragású rudakon lebegni, aranyárbócokon sokszínű, hosszú szalaglobogókat csapkodni, és szíriai illatokat szimatolt, melyek a láthatatlan kert ágyaiból szálltak föl, és kiváltképp jól egyeztek meg fáraó istenségének eszméjével, mert az istenit többnyire édes jó illat követi. Végre azonban teljesedett a vígmohó csacsogók, csemcsegők és pornyelők várakozása a kapu előtt, és amikor Ré bárkája pontosan elérte tetőpontját, kiáltás hangzott föl, a kapubeli őrállók fölemelték dárdájukat, és a bronzszárnyak a zászló árbócok között kitárultak, szabad bepillantást engedve a kék homokkal szórt Sphinx útra, amely átszelte a kertet, és amelyen fáraó hintómenete kirontotta főkapun át a hőkölő, szétugró, örömében és ijettében üvöltő tömeg közé. Mert botosok szaladtak közébük, hogy a kocsiknak és lovaknak utat nyissanak, éles kiáltásokkal: fáraó! Fáraó, szívek össze, fejek szét, jön a menet, helyet, helyet, helyet a menetnek. És a tántorgó tömeg szétszóródva ugrált fél lábon, csapkodó hullámzással, mint a viharzó tenger, sovány karját Egyiptom napja felé nyújtotta, és lelkesült csókokat hintett.